Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hét utolsó napján, november 2-án, pénteken, halottak napján köszöntöm nagy tisztelettel és szeretettel a kedves hallgatókat, és nem akarok önökre ijeszteni azzal, hogy november 2-a, ugyebár hagyományosan immár a halottak napja. Bajor Károly kollégámtól röviddel ezelőtt véget ért délutáni rádióújság elején megtudhatták azt, hogy miért világítunk és emlékezünk halottainkra minden szentek napján, azaz november 1-én. Első látásra egy nappal a halottak napja előtt. Nem ez lesz a témája a mai műsornak, hanem továbbra is sajnálatos módon halottakról, a halálról kell beszélnünk. És nem kimondottan az emlékezés dátuma miatt, hanem az országban történő események, a statisztikai adatok miatt. Ugyebár Romániában, mint a nemzeti ünnep előtti időszakban is a halottakra való emlékezés is egy nappal korábban kezdődik. Ez egy 3 évvel ezelőtt történt sajnálatos tragédia miatt van így, ugyebár a bukaresti kollektív klubban történt tragédiára gondolok, amely 65 halálos áldozattal végződött, mai napig sincsenek megnevezve a felelősök. Egy másik nagyon rossz adat, és megbotránkoztató, vagy meggondolkoztató az, hogy évente, mint egy 500 000 európai hal meg légszennyezettség miatt egész Európában. Ezek szerint nem a dohányzás, a szív- és érrendszeri betegségek kerültek első helyre, hanem immárom a légszennyezettség miatti elhalálozási adat. És van még egy nagyon sajnálatos statisztikai adat. Szerdán tartott sajtótájékoztatót a Maros-megyei rendőrség közlekedés rendészeti osztályának vezetője idén 42%-kal több, 207 halálos autóbaleset történt a megyében. Tehát 42%-kal több, mint a tavalyi évhez hasonló időszakához képest. Nagyon elrettentő adatok ezek, és ha ránézünk az egészségügyre, akkor azt hiszem, hogy ugyanaz a helyzet, tehát mint elhunyt szeretteink esetében is. Talán első látásra az egészségügybe is gyertyát kéne gyújtani az egészségügy jelenlegi helyzetére. De hogy én vagyok túl pessimista, vagy valóban ennyire rossz a helyzet, azt vendégemtől kérdezem majd meg a mai napra kész műsorban, aki nem más, mint egy egészségügyi szakpolitikus, neves urológus főorvos, dr. Vas Levente, az RMDS parlamenti képviselője, az Alsóház Egészségügyi Szakbizottságának titkára, és egyben ugyebár az RMDS Marosvásárhelyi Szervezetének elnöke is. Tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta e jeles, nevezetes, nem is tudom, hogy nevezzem napon a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm Önt is, és a kedves hallgatókat is.
Ha nem jöttek volna rá eddig, akkor most elmondom, hogy élő műsorban vagyunk, tehát dr. Vas Levente itt ül mellettem a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában, tehát ha a beszélgetésbe beszeretnének kapcsolódni, akkor kérem, hogy használják elérhetőségeinket. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0740 274 165-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Tisztelt doktor úr, induljunk ki akkor a kollektív tragédia 3. évfordulója. Úgy szolgáltatta információkból, mert amellett, hogy nagyon megrázó erre az eseményre emlékezni, talán Romániában ez volt a legnagyobb tragédia ebben a az esetben, tehát tűzvészben a legtöbben haltak meg, a helyzet 3 év után sem javult egyáltalán. Önt újságíró kollégáim, a Transindex munkatársai keresték meg, és interjút kértek Öntől ezzel az információval, ezzel az eseménnyel kapcsolatosan, és Ön is megerősítette, hogy majd mi kevés előrelépés történt az égési sérüléseket szenvedettek ellátása tekintetében. És szerdán, ezen a héten történt egy sajnálatos robbanás Pietranyámcon, ahol egy fiatal, szintén 28 éves fiatalember sérült meg, és Charleroi-ba, Belgiumba kellett elküldeni, mert nem tudták Bukarestben ellátni. Burbank tevékenysége felfüggesztődött, nem létezik. Hogyan is állunk akkor ezzel a kérdéssel? Mert beismerte a miniszter asszony azt, hogy 11 beteg számára van lehetőség. Viszont egy röpke interjút láttam valamelyik este a legkiegyensúlyozottnál tartott hírtelevízióban, és az osztályt vezető főorvos professzor egészen mást állított, mint amit a miniszter asszony. Tehát hogyan is állunk ezzel az ágazattal az égési sebek ellátásával Romániában?
Az egészségügyről azt mondjuk szakemberekként, hogy ugyanolyan várakozó rendszer, mint a határoknak a mondjuk a nagy lakhajtásos repülőgéppel való védelme. Nagyon sokat kell rá költeni, de akkor használjuk csak, amikor szükség van rá, hogyha a légterét az országnak megsérti valami. Az egészségügyön belül, ahol ugye a sürgősségi ellátás egy ilyen várakozó rendszer, a kórházi rendszer egy ilyen várakozó rendszer, az lenne a legjobb, hogyha egyáltalán nem kéne senkinek befeküdnie a kórházba. Ezen belül a sürgősségi égett betegeknek az ellátása az egy még inkább nyomatékosan várakozó rendszer. Úgy kell belekölteni pénzt, úgy kell speciális felfekvés ellenes matracokat vásárolni, pozitív nyomású termeket kialakítani, ahol nem tud baktérium bemenni, csak szűrt levegő és csak kifele tud áramolni a levegő belőle a különböző ajtókon, ablakokon, vagy éppen erre speciálisan kialakított nyílásokon, hogy ne legyen fertőzés veszély, hogy nem biztos, hogy azt az ágyat, azt a kórtermet használja valaki az elkövetkezendő fél évben, évben, adja Isten, hogy ne is kéne használni, azt mondja az ember az átadáson. Na most az elmúlt 3 évben az egészségügyi miniszterek sajnos nem tettek semmit annak érdekében, hogy ezt intézményi szinten nem csak Bukarestbe, hanem az ország többi részébe, így Hargita, Kovászna, Maros megyébe is ezt a rendszert felépítsék, kialakítsák, és amit mondott ön is a Transindexen megjelent cikkben, néhány nappal már előre elmondtuk azt a sajnálatos tényt, amit a Piatra Neamci eset is aláhúzott, hogy a kórházak még Bukarestben sincsenek felkészülve arra, hogy ezeket a betegeket fogadják, nemhogy Hargita, Kovászna, Maros megyében. Egy ilyen nagy katasztrófánál, mint a kollektív, ha ez nem Bukarestben történt volna, akkor a halottaknak a száma még ennél is több lett volna, mert a sürgősségi ellátás a többi megyében, az ország többi megyében még inkább hiányos lett volna, és a Bukarestbe való szállítást is meg kellett volna oldani nagyon gyorsan néhány kritikus betegnél, aki túlélte amúgy a különböző külföldi kórházaknak köszönhetően. Ezért azt tudom mondani, hogy az egészségügyben azonosítani kell 3 nagy szereplőt. Az egészségpolitikát, amit a minisztérium képvisel, ő rendelkezik, és a biztosító pénztár, ők rendelkeznek rengeteg pénzzel, amit különböző döntések alapján tudnának a kórházak fejlesztésére, az egészségügyi ellátás, alapellátás fejlesztésére fordítani. Van a pénzügyminisztérium és a politikum, aki meg kell hozza azt a döntést, hogy az egészségügyre többet költünk. Sajnos a pénzügyminisztérium ebbe szinte minden esetben egy nagyon nagy gátat és gáncsot jelent. És a harmadik pedig az egészségügyi szakemberek, azok pedig a kórházigazgatók és egyes szolgáltatók, legyenek azok magánrendelők, vagy éppen járóbetegrendelőben dolgozó orvosok. Mindig meg kell nézni, hogy ki a legnagyobb felelőse az esetleges fejlesztések elmaradásának, vagy a rossz egészségügyi ellátás úgymond fenntartásáért. Jelen esetben a minisztérium a hibás ezekért a dolgokért, és ebben a kérdésben a pénzügyminisztérium sajnos nem segítette őt az elmúlt 3 évben, hogy ezt megoldja.
Csak csendben jegyzem meg, hogy lehet, hogy nem is jó az, ha a pénzügyminisztérium beavatkozik, mert láttuk, hogy milyen ötletei támadtak a pénzügyminiszternek az egészségbiztosítási rendszer reformálásával kapcsolatosan, ami az önök a szakma körében szintén óriási felháborodást váltott ki, zárójel bezárva.
Egyetértek.
Nem tett említést egy igen aktuális kérdésről, ami nem csak most aktuális, hanem akkor, 3 évvel ezelőtt a tragédia kirobbanása pillanatában is nagyon aktuális volt, mert mondom, a balesetben 2015. november 30-án este 27-en hunytak el a helyszínen, 37-en később elsősorban kórházon belül szerzett fertőzések miatt. Jelen pillanatban is nagyon nagy gondot jelent a kórházon belüli fertőzés. Az nem igazán, hogy is mondjam, adhat bizakodásra okot, hogy nem csak nálunk, mert látom, hogy Magyarországon is egyre akuttabb a helyzet, egyre súlyosabb a helyzet. Volt egy fertőtlenítő szer botrány Romániában, annak a cégnek a vezetője mai napig sem tisztázott körülmények között az életével fizetett ezen botrány kapcsán, hogy öngyilkos lett vagy nem, ez még nem derült ki, nem egészen világos. Miért van 3 évvel a kollektív botrány, vagy a kollektív tragédia után is még mindig aktuális kérdésként, miért van napirenden a kórházon belüli fertőzésnek a kérdése?
Tehát a kórházon belüli fertőzések, azok nagyon-nagyon sok okra vezethetőek vissza. Olyan okokra is, amik nem a rendszer pénztelenségétől, vagy orvosi hibáktól, vagy éppen a politikumnak a hibáitól vannak a kórházakban. Hiszen kórházi ellátásnál, ahol annyi beteg ember összegyűl, fertőzések vannak, ott olyan kórokozók alakulnak ki, amik ellen nagyon nehezen lehet küzdeni, sok pénzzel is, és kevés pénzzel is. Lásd, Európában a statisztikák azt mutatják, hogy a romániainál 4-szer, 5-szer nagyobb statisztikákról beszélek, 5-szer nagyobb a kórházi fertőzéseknek az aránya, mint Romániában.
Nyugat-Európára is?
Igen, Nyugat-Európában.
Ez megdöbbentő.
Igen, nagyon érdekes, és folytatnám is, Romániába eddig a kollektív esetig ezt a dolgot szőnyeg alá seperték. Magyarul nem jelentették ezeket az eseteket, nem léptek föl ezeknek a kórházi fertőzéseknek a megakadályozására és a kivédésére. És ennek köszönhetően a statisztikák egyáltalán nem voltak bemutatva az emberek számára. A kollektív eset után azonban a közvélemény sajnálatos módon, ugye egy ilyen tragikus esemény után fölfigyelt erre az adatra, és mind az újságírók, mind az emberek elkezdtek kérdezősködni, hogy ha nálunk nincsen ilyen nagy arányban, mint Európában, akkor hogy lehet, hogy megtörténhetett ez a kollektív úgymond túllélőinél, hogy ők kórházi fertőzésekben haltak bele, és nem magából szárazon az égési sebekbe. Na már most az az arány javult. Körülbelül 2-szer többet jelentenek már Romániában, de még mindig keveset. És erről igazából az a beteg tud a legjobban mesélni, aki nem egy égéses sérülés után, hanem egy egyszerű befekvés, akár belgyógyászati osztályra való befekvés esetén is kórházi vírussal, kórházi baktériummal fertőződik, és otthon hónapokon keresztül küzd a családorvosával, más szakorvossal, esetleg a kezelőorvosával, hogy megszabaduljon ezektől. Többször kell kezet mosni a kórházba, fel kell javítani a kórházi ellátást, fel kell javítani a műtőknek a sterilitását, a tisztasági fokot kell javítani, ezekre pedig mind-mind-mind pénz kell. Ez az, ami a román egészségügyben nincs. És pont ezért mi parlamenterekként nap mint nap, hétről hétre ezt a dolgot végigbeszéljük, és próbálunk olyan törvénykezdeményezéseket elindítani, amivel ezt segíthetjük. Ezt azonban nagyon sokszor a pénzügyminisztérium megakadályozza, és a minisztérium és az egészségügyi minisztérium ki van szolgáltatva a pénzügyminiszternek, mert hogyha olyan törvényeket enged megszavaztatni, beleegyezik ezeknek a törvényeknek a megszavazásába, sőt támogatja azokat, akkor a pénzügyminisztérium nem ad számára pénzt, úgymond, és abban a helyzetben kerül, hogy a törvény világosan szabályozza ezt a kérdést, de neki nincsenek pénzügyi keretei, hogy ezt megvalósítsa.
Kérném szépen, hogy tegyük fel a fülhallgatókat, mert jelzi Remélem Butitka műszaki munkatársami hallgató van a vonalban. Haló, üdvözöljük, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, Kis Csabor, jó estét kívánok!
Jó estét. Továbbra is nagyon röviden kérném Májéről.
Nagyon röviden. Mit akarunk ettől az országban addig, ameddig Vas Levente képviselőr is azt mondja, hogy az első feladatunk az, hogy lőkajtásos gépekkel ügyeljünk erre a gyönyörű földrajzi, természeti Romániára. Sajnos csak ebben gyönyörű. Hát ha ezekre van pénz, akkor mire valók a képviselők, mert azért képviselők, hogy nem a természetet védjék, hanem az emberiséget, a nemzetet, a választópolgárokat. Köszönöm szépen, tisztelettel!
Szép estét, kellemes hétvégét, viszont hallásra. Eléggé kemény fogalmazás. Nem tudom, hogy mekkora hatáskörük van önöknek abban, hogy ne a NATO feletett elnöki ígéretnek szánt pénzösszeget folyósítsák légvédelmének, mit tudom én, milyen rakéta beszerzésekre, hanem az egészségügybe. Ott ugyebár a 2% a nemzeti, bruttó nemzeti össztermékből stabilan folyósítódik, a egészségügyre szánt 6%-os GDP pedig az mese. Hiába van benne az alaptörvényben.
Egyetértek vele. Tehát az ember, ha azt látja, hogy sokkal többet költenek arányaiban más szektorra, mint a tanügyre és az egészségügyre, akkor fáj a szíve családapoként, emberként, orvosként, még inkább. A példám azonban nem erről szólt, a példám arról szólt, hogy várakozó rendszer az egészségügyi ellátás fel kell legyen szerelve pont ugyanúgy, mint a hadügy, legalább annyira, mint a hadügyi rendszer, hogy várakozzon, és hogyha netalántán ilyen kollektív szerencsétlenség történik, akkor legyen készen létbe, hogy el tudja azonnal látni ezeket a betegeket. Hasonlóan a hadügyhöz. Tehát pont azt mondtam, és ezt tartom fent, és pártként is ezt tartjuk fent, hogy legyen az egészségügyi költségvetés, ugyanúgy, ahogy a hadügynél például meghatározták, és jó a példa, hogy meghatározták, hogy 2%-ot költenek, határozzuk meg mi is, hogy nem kullogunk legutolsó európai országként az egészségügyre fordított százalékokban, hanem nem 6%-ot, 6,4%-ot, hanem 10%-ot fordítunk az egészségügyi ellátásra. Abból a plusz 3,6-4%-ból rengeteg dolgot meg lehetne valósítani. A családorvosoknak lehetne több pénzt juttatni, a gyógyszerkompenzálásra lehetne több pénzt juttatni, a CT-kre mágneses rezonanciás várakozó listákat lehetne lecsökkenteni, lehetne a betegek számára jobb járó betegrendelő ellátást biztosítani, hogy ne a saját zsebükből kelljen kifizessenek, hogy 1-2-3 nap alatt magánrendelőhöz és konzultációhoz, diagnózishoz jussanak konzultációkat, és lehetne az kórházparkot is felépíteni, ugye több mint 15 éve ígérgetik, hogy Marosvásárhelyen a regionális kórházat elkezdik felépíteni, feljavítják a kórházi infrastruktúrát, nem történik meg, ennek pedig nem csak Marosvásárhely és nem csak Maros megye, hanem Hargita, Kovászna megye is issza a levét. És így van ez más egyetemi központok esetében is. Tehát pont itt van a kérdés. A pénzügyminisztérium át kellene engedje a teljes bevételét a biztosító pénztárhónak, ami az egészségügyi ellátás kapcsán befolyik, és be kellene tegye a felmentettek után, legyenek ezek fiatalok, diákok, egyetemisták, nyugdíjasok, be kellene tegye átláthatóan, mert ezeket a számokat még mi se látjuk parlamenti képviselőként, mert a pénzügyminisztérium csurrant, cseppent mindig csak épp annyit, hogy éppen novemberre, vagy éppen októberre legyen elég a pénz. Képzeljék el azt a helyzetet, amikor a kórházaknak, a permanencia központoknak, amit a családorvosok működtetnek, a családorvosi ellátásra nincs meg novemberre és decemberre a költségvetés. Csak egy új költségvetés kiegészítésnél akarják ezt a pénzösszeget megszavazni. Hogy lehet így egészség?
Újabb hallgatót köszönhetünk. Halló!
Halló, jó estét, kívánok! Ezért
csak
szeretnék a témához hozzászólni, Szigetor helyről beszélek.
Kezdj csak egy keresztével, ha lesz kedves.
Terész.
Üdvözlőjük, Terész. Hallgatjuk el, parancsolj.
Hát minden esetre az egészségügyi ellátásban nem csak a pénzkérdés a fontos, hanem nagyon fontos az egészségügyi személyzet hozzáállása is. Például a sürgősségi szolgálat megengedi magának, tehát ott az orvosok megengedik maguknak azt, hogy a beteget abszolút le nem vetköztetik, és normálisan nem vizsgálják meg. Olyan eseteket engedtek haza, például egy kizárult sérv, hazaküldték, hogy szedje az ampicillint, mert azt gondolták, hogy epehólyag gyulladása van. Például ez egy eset. Akkor más esetben hazaküldik a beteget, hogy jöjjön vissza nem sokára egy tüdőgyulladással, ezzel azzal. Tehát az orvosi személyzetnek is a kiképzése nagyon fontos. Végezzenek alapos munkát, a családorvosok, hogyha az a beteg elmegy, például gyógyszert íratni, mikor be van tervezve, az az orvos vetköztes le, vizsgálja meg, ha van panasza, ha nincs panasza, mérje meg a vérnyomását, legalább hallgassa meg a tüdejét, és így tovább.
Ezeket tehát mind ismerjük, ne haragudjon, csak nagyon telik az idő, úgyhogy leszek konkrét kérdése van.
Felületesen kezelnek nagyon sok minden, úgy a sürgősségi, mint a családorvosoknál is. Tehát erről is tenni kéne.
Köszönjük szépen a véleményét. Kérem, hogy a továbbiakban is hallgassa a rádiót, mert egy nagyon égő sebre tette rá az ujját, ha fogalmazhatok így, kedves Teréz. Az a helyzet, hogy nem csak a kedves hallgató sorolta fel ezeket, hanem nagyon érdekes módon egy kolléga részéről is egy kőkemény nyilatkozat hangzott el az elmúlt napokban, és ugyebár itt Rájad Árafát doktorra gondolok, az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség
vezetője. Pont a sürgősségnek a vezetője.
Igen, aki azt nyilatkozta, hogy az orvosok nem dolgoznak eleget a megemelt bérükért az állami egészségügyi intézményekben. Az állami kórházakban jelenleg rövid programmal dolgoznak az orvosok, a béremelések után azonban elvárható tőlük, hogy ledolgozzák a 8 órát.
Igen, egyetértek az első hozzászólással is, a másodikkal is, és azzal is, amit ön mond. Azonban itt nagyon fontos, hogy amellett, hogy azt mondjam, hogy ime, ez az a helyzet, amikor ugye az adás elején elmondott három szereplő az egészségügyi szektorban, ugye a hölgy, a betelefonáló hölgy azt mondja, hogy az orvosok nem figyelnek elég oda, tévednek a diagnózisokba, nem a megfelelőképpen fordulnak a betegekhez. Rájad Árafát azt mondja, hogy pont az ő sürgősségi ellátási osztályán is, hogy az orvosok túl keveset dolgoznak, nem elég a 7 óra, a 6 óra, amit naponta az orvosoknak a törvény szerint le kell dolgozniuk a közszférába. A politikus ebben az esetben, ugye a harmadik szereplőként, kötelezően, egyértelműen a betegek mellett pozícionálja magát, és én is, még úgy is, hogy orvos vagyok. Tehát azt mondom, hogy igen, ezekben az esetekben egyértelműen a betegeknek van igaza. De nagyon fontos, hogy ne összességében minden orvosról beszéljünk, hanem hogyha netalántán valaki diagnózist téveszt, akkor igenis azt jelenteni kell, nem kötelezően rossz indulattal, de föl kell hívni erre személyesen, pontosan, pontszerűen a figyelmet. Adja Isten, hogy a beteg élje túl, ugye, nehogy véletlenül ebből súlyos komplikáció, vagy éppen halál legyen, és ha ez megtörtént, hogy a beteg nehezen, de komplikációkkal, de túlélte, akkor valahogy valamilyenféle formában ezt a biztosítópénztárnak, a megyei egészségügyi igazgatóságnak jelezni kell, a vezetőknek jelezni kell. Nem revendikatív, nem a rossz indulaton. Ezeknek a jelzéseknek az elmaradása azt eredményezi, hogy azok az orvosok, akik esetleg jól végzik a dolgukat, ugyanabba a vederbe vannak kezelve, ugyanabba a vederbe vannak téve, mint a többiek. Mindenki tévedhet, a kőműves is, az orvos is. Vannak esetek, amiknél olyan helyzet alakul ki, és ezt szakemberként mondom, hogy egyszerűen takarják egyes tünetek a másik betegséget. De ezek az esetek a mi szakmánkban kiszűrhetőek egy jó differenciál diagnózis elvégzésével, egy jó kikérdezéssel, amit a hölgy is mondott, levetkeztetjük a beteget, megnézzük a beteget. Visszatérve Rájad Árafátra, igen, egyetértek azzal, messze menően egyetértek azzal, hogy ma a közszférában az orvosok, és itt főleg a kórházi orvosokról beszélünk, túl keveset kell hivatalos formában bent üljenek a közkórházba. Amíg Magyarországon délben van egy ebédszünet, és utána 4-5 órakor megy haza az orvos, ma Romániában 1 órakor az orvosok készülnek hazamenni, és legkésőbb 1:30-kor mennek haza. Természetes, itt is van kivétel, mert van, akinek éppen műtétje van, akinek éppen súlyos betege van, aki nagyon sokszor visszamegy, és vannak lelkes orvosok, de papírforma szerint a 7 órájából 1 órát ügyeleteznie kell, havonta egyet. Ez azt jelenti, hogy elviszi a 20 óráját, a 24 óráját az ügyelet, ezért marad csak 6, és még 1 órát nagyon sok osztályon áttesznek kontravizitre. Így 5 órát marad reggel 8-tól 1 óráig. Ez nem elég, kérem szépen. Igaza van kisúr, igaza van a betegnek, igaza van Rájed Arafatnak. El kellene írjunk oda, hogy a közszférába, kórházakba ilyen fizetésemelések mellett, és ezt mondjuk ki őszintén, és ne bújjunk az ujjunk meg, és ima a politikus a betegek mellett van, az orvos kollégákat is támogatja, de ebben a helyzetben a betegek mellé pozícionálja magát, üljünk bent 4 óráig a kórházba. Ha majd nem leszek politikus, tegyem én is ezt a kórházba.
Újabb hallgatót köszönthetünk. Halló!
Halló, jó estét kívánok! Én Ibolya vagyok, és haza szeretnék szólni az adásukhoz, hogy az orvosokról, hogy tévedni emberi dolog, de én ezelőtt 2 évvel voltam megműtve, és egy olyan orvosom volt, aki lelki orvos, és visszahozott, azt lehet mondani, hogy a halál kapujából, amik örök életemben hálás leszek neki, és a családom is. Úgyhogy le a kalappal, nevet is mondhatok. Márton Dénes. Dénes Márton István.
Köszönjük szépen a jó
le a kalapokkal. Tartom is a kapcsolatot. Le a kalapokkal.
Meg is van 6 óra, amikor önemét emlegetem.
Lehet mondani bármit, mert tévedni emberi dolog. Egy lelkes, engem vasárnap bejött otthonról, bekötözött. Le a kalapokkal.
A sebész vagy az ortopéd? Már
a sebész. Mert etekővel voltam műtve, de sajnos befertőzöttem. Bonyodalmak jöttek, de le a kalapokkal előtte.
Nagyon szépen köszönöm a betelefonálást.
Csak ezt kívánom továbbra is, hogy így tegyen a betegeire, ahogy eddig.
Nagyon
minden
szép.
Jót kívánok, és köszönöm szépen, hogy bejutottam.
Önnek jó egészséget. Köszönjük, hogy ezt elmondta.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm a betelefonálást. Íme, hogy milyen szépen látszik, hogy vannak, és nem lehet az orvosokról rosszat feltételezni, hogy mindenki rosszat akar. Nem. Hibázhatnak, ők is emberek, lehetnek egy csomó egyéb problémával a fejükön, amit éppen otthonról hoznak, és hogyha az egészségügyi ellátást nem kondicionálja, hogyha a beteg látja rajta, hogy kedves, ha látja rajta, hogy próbál törődni, akkor még a hibákat is, esetleges hibákat is elnézi neki. Ezért én azt mondom, hogy a beszélgetés, a kommunikáció az, amit és a problémák elmondása, őszintén való elmondása az, amit kell követnünk, és egyértelmű, világosan és határozottan mondom, ilyen fizetések mellett a kórházakban a kondicionálásnak és a hálópénznek az eltüntetése az, ami nagyon sok problémát megold, és én azt hiszem, hogy az orvosok fizetései és fizetésemelései nem egy egzotikus fizetést, de egy tisztességes fizetést kezdtek eladni az idéntől, és biztosítanak az orvos kollégák számára, és mi orvosokként is arra kell törekednünk, hogy ezt a jelenséget, a kondicionálást és a hálópénzt, ezt eltüntessük a romániai egészségügyi ellátásból.
Apropó orvosok bérezése, mennyiben igaz az, vagy csak propaganda szöveg volt, amit maga a miniszterasszony szintén az elmúlt napokban nyilatkozott, miszerint információi szerint mintegy 100 orvos térne haza, akik kimentek külföldre.
Abszolút el tudom képzelni. Nagyon szépek ezek a fizetések, amiket a kormány biztosított a kórházi orvosoknak. Kívánatos lenne, hogy a családorvosok szintjén is ez megtörténjen. A 100 az így első hallásra nagyon soknak tűnik, de hogyha azt nézzük, hogy van 70 ezer orvos Romániában, amiből 40 ezer minimum teljesen aktív, akkor azt látjuk, hogy ez a 100 az egy igazából politikai kijelentés, egy politikai húzás, egy politikai bejelentés. Természetesen, hogyha a miniszterasszony a 100-ba csúcs technológiát ismerő és vele dolgozó 100 orvosról beszél, amit ugye még nem tudunk, és ehhez biztosítja a miniszterasszony a szükséges eszközparkot és gépeket, ugye, akkor a 100
az akár... azt találja, mikor hazajön az orvos, mint amit ott hagy.
Igen, akkor a 100 akár sok is lehet, hiszen akkor nagyon sok mindenben, nagyon sok betegnek nem külföldön kellene keresnie a megoldást, hanem akár itt is találhatni. És ha megengedi Csaba egy nagyon rövid mondattal, hogy ugye a kollektív esetében is, a kórházi fertőzések esetében is, az első, második betelefonáló esetében is a bizalomnak az elvesztése az, amit még hogyha pénz is lenne, hogyha lennének orvosok, akkor is nem lehet visszanyerni egy bizalmat vesztett egészségügyi rendszerben néhány év alatt. Tehát még hogyha a pénz meg is lenne, akkor is évek kellene elteljenek addig, amíg minden beteg azt mondja, hogy biztonságban érzem magam.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig pénteken délután 5 óra 41 perckor a napra kész műsort hallgatják. Élő műsor lévén itt ül mellettem a stúdióban dr. Vasta Bente, parlamenti képviselő, egészségügyi szakpolitikus, az RMDS Marosvásárhelyi Szervezetének vezetője, és az egészségügyet vettük eddig górcső alá. Sajnos köze van a mai naptári ünnepnap, nem tudom, nem is, hogy megemlékezés dátumához is, ugyebár halottak napja van ma, és hát szomorú dolgokról beszéltünk eddig. Na most említette a beteget, az orvost, ezekről a kategóriákról beszéltünk, de van itt egy kemény bírálat a politikusok, a politikum fele is. Ugyanis Claudi Puják a 35. évét ünneplő Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórház menedzsere éppen azt nyilatkozta ezen fontos esemény kapcsán, hogy mindenki afile reklámtárgyként használja a Marosvásárhelyi egészségügyi rendszert, de senki nem tesz érte semmit. A kórház igazgató kifejtette, hogy elsősorban a politikusokra gondol, akik előszeretettel dicsekednek országvilág előtt a Marosvásárhelyi kórházi rendszerrel, de nem tesznek érte gyakorlatilag semmit. Ez eléggé kemény bírálat. Én meg vagyok győződve, hogy ez nem dr. Vas Leventének szól.
Biztos.
De tényleg aztán említette végső soron, hogy valamelyest például a Maros megyei Sürgősségi Kórház felújítatott belülről, meg is emeltetett. De maga a környék, az 30 éve nem lett elrendezve. Az ember éjjel-nappal bármilyen órájában a napnak megy, keresztbe kasul találja az autókat, össze-visszaság van. Én nem tudom, hogy azt 30 éve azt a parkolási rendszert hogy nem lehetett megoldani. Rengeteg terület van a környéken, nem tudom a viszonyokat, de kinek a feladata lenne például az, hogy az infrastruktúrát, a kórházköliri rendszert megoldja valamelyest, mert talán a város és a megye között egyfolytában adok-kapok megy évtizedek óta, és most nem csak a mostani vezetőkre gondolok, hanem ez tényleg a rendszerváltás óta szinte semmi nem történt ezen a területen.
Hát én nem tudok válaszolni, és megmondom őszintén, hogy egészségügyi szakpolitikusként nem is akarok erre válaszolni, azért, mert valahogy ez úgy van, mint a szegény sorban lévő családanya, családapa, aki rengeteget dolgozik azért, hogy a gyerekeinek az betevőfalatot, a tanuláshoz szükséges dolgokat, a minimális ruházkodást, a minimális életkörülményeket, víz, gáz, villany számlákat kifizethesse. Nem tud arra figyelni, hogy a környezetében mi van. Az egészségügyi ellátás pont ilyen szegény és sokat dolgozó, kínlódó ember, aki iránt minden tiszteletet meg kell adni, mert bent kellene megoldani a kórházi fertőzéseket, a kórházi hotelszolgáltatásokat. Nagyon fontos, hogy az a pénz, amit sikerülne a pénzügyminisztértől kiválni, és ezt a szabad használom, hogy kiválni, azt főleg a kórházon belüli dolgokra költeni el az ember. Legyen a megyei tanácsnak, legyen a polgármesteri hivatalnak, és itt Marosvásárhelyen igazából mind a kettőnek a feladat körében lehet akár, hogy ezeket a dolgokat megoldja, hiszen a városban van a kórház, de megyei betegeket is lát el, akár regionális szinten Gyulafehérvárnak a kérdése is lehet, vagy akár más megyei tanácsnak is lehet a kérdése, hogy egy regionális szinten dolgozó kórháznál a körülmények azok jók legyenek. Ez az, amire ismét azt mondom, hogy kommunikáció szükséges. Engedtessék meg nekem, hogy azt mondjam, hogy amit mondott Claudio, Puják Claudio a sürgősségi kórháznál, az RMDS-re nem érvényes. Puják Claudio románul kommunikál, valószínűleg a román kollégáinak kommunikált, mert én csak a 2010-11-12-es periódusból, de előtte akár a Hajdu Gábor periódusát is mondhatom. Ha sétálunk egyet a Marosvásárhelyen, én szinte minden épületbe El tudom mondani, hogy 10-11-12-ben soha nem látott módon a Csekka Attila RMDSZ-es miniszterség alatt mennyi pénzzel támogattuk mind a megyei, mind pedig a sürgősségi kórházat. És dicséretére váljuk, Lokodi Edit mindig mellé tette a helyi pénzeknek a százalékát. Ugyanezt tette Tamás Sándor, ugyanezt tette Borboly Csaba, Hargita Kovászna megyébe. Tehát Puyá Klaudió valószínű a sajátjaival nincs megelégedve, és ez számomra azért érdekes kérdés, és nem politizálnék tovább ebbe a dologba, hogy ma az egészségügyi bizottság elnöke, képviselőházban az szociáldemokrata párti. Nekem jó együtt dolgozásom van vele. Azt is mondtam neki, légy szíves, ezeket a dolgokat a sürgősségi kórház, ami a minisztérium alá tartozik, nem is a megyei tanács alá, vagy a polgármesteri hivatalhoz, ezeket ti vigyétek, ti rendezzétek. Tehát Puyá Klaudió ezt a szociáldemokratáknak üzente, valószínű azért, hogy több pénzt kapjon, egyetértek vele.
Nem tett említést az a minisztériumi felelősségről. Mert hogy az rendben van, hogy mit tudom én, megyei alárendeltségbe tartozik a kórház körül levő területek, esetleg egy része a polgármesteri hivatal, vagy a városhoz tartozik, mit tudom én. De maga a tény az, és hogyha az ember bemegy nap mint nap a parkolóba, akkor nem a székelyföldi, nem a Maros, Hargita Kovászna megyei autók vannak többségben, hanem a Kárpátokon túlról. Tehát éppen a szociáldemokrata párt választó bázisából jönnek betegek, és nem mennek se Jasba, se Bukarestbe, se Krajovára, hanem ide jönnek.
Igen, Marosvásárhely arról híres az országban, hogy ugye akarva akaratlanul kell érintsük ezt a dolgot, hogy a legalacsonyabbak a hálapénzek. Nekünk nagyoknak tűnnek, nekünk a kondicionálás, sokszor a kiszolgáltatottság az súlyosnak tűnik, de igazából itt a legtisztességesebbek, azt lehet mondani, az orvosok. Most ezt sajnos más megyékben, vagy hál' Istennek, nem is tudom, hogy mondjam, más megyékben is tudják, és ezért Marosvásárhely kívánatos egészségügyi központ maradt, még annak ellenére is, hogy a felszereltségében lassan Kolozsvár mellett, Szeben mellett, Brassó mellett elkezd maradni. Ha csak tőlünk függne, RMDSZ-től, akkor egyértelmű, hogy nekünk a regionális kórházi szinten csak Marosvásárhely plusz Kolozsvár részben Nagyvárad lehetne prioritás és prioritás, és ezen belül pedig a megyei sürgősségi kórházoknak, a nagy municipium kórházainknak a megerősítése. De sajnos mi 10 évente jutunk körülbelül egészségügyi miniszteri pozícióba, és akkor is lásd olyan helyzetbe, amikor éppen gazdasági válság van, és még a gazdasági válság ellenére is Maros megyébe az elmúlt 27 év alatt az RMDSZ hozott, és a Hargita Kovászna és a többi más magyaruk lakta megyében az RMDSZ hozott a legtöbb befektetést a minisztérium szintjéről.
Ígérgetések szintén, és most nem Csekély Attilára, mint utolsó egészségügyi miniszterre gondolok, hanem az utána következőkre nagyon jól állunk, mert hogy egyfolytában azzal biztattak, hogy itt regionális kórház, de ezt mit tudom én, milyen különleges egészségügyi intézmény. Erre a legfrissebb esemény az, hogy tegnap Szorina Pintya egészségügyi miniszter Brassóban írta alá a Brassói Regionális Kórház létrehozásáról szóló rendeletet. Ez mind rendben van, ez 913 ágyal fog működni, mit tudom én, 5-10 év, amíg felépítik, amíg rendbe teszik. A Marosvásárhelyi Nagy Megyei Kórház, ez az új épület, amely új szintet kapott a felső részen, a nőgyógyászat és a szülésze, újszülött osztály gyarapodott fenn. 1200 ágyra volt tervezve, és szintén Klaudió Puyák emelte ki azt, hogy mai napig sem sikerült 1000-nél pár ágyig felvinni a betegfogadó részét, akkor meg hol van itt a méltányosság, vagy igazságosság, vagy hogy is mondjam.
Tehát a Klaudió Puyák, és itt használjuk sokszor a nevét, valószínűleg majd replikajogot fog kérni, annak ellenére, hogy nem bántjuk, de igazából rosszul teszi, amikor 1000 betegre akarja a sürgősségi kórháznak az ágyszámát, és az ágyszámát 1000-re szeretné fölvinni. Hiszen egy akkora kórház a mai standardok szerint több mint 500-600 ágynál többet nem szabadna tartalmazzon. A járóbeteg rendelőiben ki kellene speciálisan alakítani várótermeket, hogy szerencsétlen betegek, akik amúgy is gyengék, amúgy is éppen betegségük miatt vannak ott, ne állva kelljen és zsufoltságba, meg melegbe, meg hadd nem mondjam még milyen körülmények között várakozniuk ahhoz, hogy bejussanak az orvoshoz a járóbeteg rendelésbe. Tehát annak a kórháznak, úgymond annak ellenére, hogy ma ünnep van, és 35 éves az a kórház az átadásától, lejárt az ideje. Azt a kórházat normális helyeken átalakítják hotellé, betegszállássá, átalakítják különböző esetleges járóbeteg rendelők ki, de amelyik kórteremben, fent a sürgősségi kórházban nincs kialakítva, és nem lehet, mert alacsony a plafon, nem lehet kialakítani fürdőszobát, hanem a folyosó végében van a fürdőszoba. Az a mai standardoknak is van 4-5 ágy benne, az a mai standardoknak nem felel meg, ezért az a helyes, amit Brassóban tesznek, és az a sajnálatos, hogy a marosvásárhelyi politikumból igazából az RMDSZ egyedül az, aki ezért 10 évre, amikor oda kerül, megpróbál valamit tenni. Azóta, mióta ott voltunk, nem történt semmi előrelépés az ígérgetéseken kívül, úgy, ahogy kis úr mondja, ez nem a mi hibánk, mi is fogat összeszorítva és sajnálattal látjuk, ahogy húznak el mellettünk különböző szakterületeken a Kolozs megyei, kolozsvári kórházak. Sajnálatos, Marosvásárhelynek ez nem jó.
Ne engedjen meg most egy epésebb kijelentést.
Sőt, kérem.
Hát most jön a fényes jövő, amikor a dél-koreai szöuli kórházával együttműködésből jön az új kacsalából forgó egészségügyi intézmény, ugye már mekkora balhé volt itt a szeptemberi dél-koreai kiszállás kapcsán, de amikor az RMDSZ kezet fog és egy hangot mond a polgármester úrral, akkor úgy tűnik első látásra kívülről, hogy minden a legnagyobb rendben van, és az egészségügyi ellátás jövője is biztosított, akár Marosvásárhelyen. Epés kijelentés.
Hát nagyon értékelem. Az van ezzel, hogy a koreai ügy részünkről lezárult. Az alpolgármester úr, hadd mondjuk ki őszintén ezt a dolgot, kifizette azt a pénzösszeget, amivel az önkormányzat hozzájárult az utazásához. Ettől a perctől fogva részemről ez az ügy le van zárva. Nem a polgármesteri hivatal a kórházakért a felelős Marosvásárhelyen és Maros megyébe. A kórházakért a felelős a minisztérium, a sürgősségi kórház esetében, és a megyei tanács a másik kórház esetében. Ettől a perctől fogva a parkoló esetében például, és legyünk őszinték és tisztességesek, a parkoló esetében igen, a polgármesteri hivatalnak is van hibája, de ezen belül mi nem vezetők vagyunk a polgármesteri hivatalba, hanem a brácsások. Nem az első hegedűsök, hanem a brácsások vagyunk, akik igazából a primást követjük, a karmestert követjük, és ebben a helyzetben mások a prioritásaink. Nem tudjuk megoldani a kórház parkolójával kapcsolatos kérdést, mert ezek a dolgok nem a mi erőnkhöz mértek. Lásd, az elmúlt 27 évben senki nem oldotta meg ezeket a dolgokat. Próbálunk tenni ennek az érdekében, de a legtisztességesebb az, hogy bejelentjük, hogy mi az, amit meg tudunk oldani, és mi az, amit nem tudunk megoldani.
Azt sikerült megoldani, hogy egy neves egészségügyi szakember elődről lett utca elnevezve. Fel is került dr. Czako József neve a régi Sportolók Sportividor utca elejére, és ettől a pillanattól kezdve, tegnap előttől, ha jól emlékszem, ezt a nevet viseli az utca. Tisztelt elnök úr, és most már mint RMDSZ szervezeti elnököt kérdezem dr. Vas Leventét. Nyugodtan hátradőlhetünk, megkezdődik a normalizálási folyamat a Magyar utca név elnevezések tekintetében, mert ez sem egy könnyű eset.
Igen, itt folytatnám ezzel a primással is, a brácsással, hogy igazából azért, mert nem mi vagyunk a primások, brácsás nélkül, bőgős nélkül nem lesz koncert. Tehát meg kell határozzuk, hogy mik a prioritásaink, mi az, amiben tudunk érdekérvényesíteni, mi az, amiben rajtunk kívül más senki nem oldja meg a dolgokat. Na ugye azt is mondhatnánk, hogy a parkolót nem csak az RMDSZ kéne megoldja, mert más többi párt is felvállalhatná ezt a kérdést, az ásztójára tűzhetni, és megoldhatná. De az utcaügy például egy ilyen kérdés. Nem csak, hogy a Czako fölkerült, most be fogunk nyújtani még egy egyetem alapítóról egy utca átnevezést, a Luther utcát sikerült végül megszavazni. Én azt hiszem, hogy az örményeknek, a szászoknak és a zsidó nemzetiségüknek is itt az ideje, hogy utcanevet állítsunk, és folyamatosan visszük, és nem álltunk meg, kitartunk amellett, hogy Marosvásárhelyen a magyar utcanevek is be kell kerüljenek a személyazonossági igazolványokban, természetesen ezért peres úton fogunk a továbbiakban is harcolni. De emellett egy csomó olyan dolog van, amikor szociális ösztöndíjakat hoztunk létre, tanulmányi ösztöndíjakat hoztunk létre, a szociális ösztöndíjaknál több mint 90 doszár nyújtódott be, aminek több mint fele magyar, és 250 lejrenek a várományosai havonta azok a beteg gyerekek, akiknek a szülei ugye kínlódnak cukorbetegségtől elkezdve más súlyos krónikus betegségekig. Sikerült engedélyeket kiváltanunk. Ne felejtsük el, Calvin szobrot állítottunk az vártemplom udvarán. Az Esperesi Hivatal, a Bólyai Iskola felújítása, a különböző templomok karbantartási munkálatai és felújításai mind-mind olyan munkák, amik nem látszanak még, de a munkánk benne van, és mind a szövetségi szintnek, mind a megyei RMDS-nek, mind a Marosvásárhelyi RMDS-nek és a Marosvásárhelyi frakciónak is igazából köszönettel tartozunk, hogy ezeket megoldják, mert velünk ellentétben mások kevés dolgokat oldanak meg, és emellett nekünk még sokszor védekeznünk is kell, és higgye el, parlamenti képviselőként, Marosvásárhelyi RMDS elnökként, a legkönnyebb nekem az lenne, hogy azt mondjam, hogy igen, nagyon sok a baj. Ehelyett inkább fölvállalom, és azt mondom, csak akkor fogunk Marosvásárhelyen előrelépni, hogyha mindenki megérti, hogy kicsi apróságokba lehet, hogy nem tudunk előrelépni, de a prioritásaink jók, és hogyha támogatnak az emberek, a 4 év végére be fognak érni azok az eredmények, amiket majd elismeréssel lehet könyvelni mindenkinek.
Úgy legyen, sajnos nagyon eltelt az idő, nem tudtunk szót ejteni a levegőszennyezés okozta betegségekről, gondokról, és azt hiszem, hogy felkérhetem már is arra, hogy záros időn belül találkozzunk ismét, addig újabb gondok kerülhetnek napirendre, és nagyon fontos dolog az, hogy a Stúdium Alapítvány egy kerek évfordulót ünnepel, ennek a megünnepléséről is majd megkérem, hogy nyilatkozzon egy legközelebbi alkalomkor, mert sajnos a mai műsor végére itt pontot kell tennünk, nem marad más mátra, mint hogy megköszönjem önnek a beszélgetést, és befáradt a stúdióba, és kellemes hétvégét kívánjak.
Köszönöm nagyon szépen, és biztatom arra a hallgatókat, hogy tartsanak ki mellettünk. Meg fogjuk oldani a Marosvásárhelyi kérdést, és 2 év múlva fogunk polgármestert választani Marosvásárhelyen.